A Nemzetközi Versenyjogi Liga elnökévé választották Hegymegi Barakonyi Zoltánt. Az ügyvéd 30 éve 1994-ben csatlakozott a Baker McKenzie irodához. 2001 óta a tulajdonos társa az ügyvédi irodának, így az elmúlt három évtizedben sok tapasztalatot szerzett a versenyjog területén. A Nemzetközi Versenyjogi Liga egy olyan egyesület, amely a versenyjogok, szellemi tulajdonjogok és tisztességtelen verseny területén tevékenykedik. Az ügyvéddel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Az International League of Competition Law, mi ez az egyesület és mit jelent ezt majd vezetni?
Ez egy 1930-ban Svájcban alapított egyesület, ami ma kb. 20 tag szervezettel rendelkezik a világ minden részén. Magyarország már a 30-as évektől tagja volt ennek, 36-ban például már egy kongresszust itt szerveztek Budapesten. Az egyesületet szellemi tulajdonjoggal és versenyjoggal foglalkozó jogászok hozták létre. Igazából a 30-as években az Európában is a versenyjognak egy elég komoly fejlődése indult meg, aminek talán a 1927-ben volt a Nemzetek Ligájának egy nemzetközi gazdasági fóruma, ami után a versenyjog, hogy úgy mondjam, beindult, mint praxis. Ennek eredményeképpen például Magyarországon is akkor jöttek a különböző versenyjogi első versenyi szabályok, kartelszabályok, és ez az egyesület ezeket a szakembereket fogta össze. Magyarország tekintetében természetesen a háború után kvázi megszűnt, hiszen nem volt magyar tagja, vagy magyar egyesület nem volt, amelyik tagja lett volna ennek a nemzetközi csoportosulásnak, egészen a rendszerváltásig, és a rendszerváltás után, amikor megalakult a Magyar Versenyjogi Egyesület, akkor újra tagjaivá lehettünk, és lényegében azóta részt veszünk ennek a munkájába egyik legaktívabb tagja is. Az egyik fontos dolog, hogy különböző versenyjogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben szakmai munkát végezzen, kutatásokat és konferenciákon ezeket elemezze, és lényegében a versenykultúra fejlesztésében hát egy szerepet vállaljon nemzetközileg is.
Miért volt erre szükség? Tehát össze kellett jobban fogni ezt a jogi területet?
Inkább az, hogy a nemzetközi tapasztalatokat meg tudják osztani akkor, és ez most is igaz. Tehát abban az időben, amikor a versenyjogi szabályok kialakultak, illetőleg lényegében a szellemi tulajdon jog, ami ugye védett bizonyos dolgokat, és a tisztességes verseny kapcsolata, ami ennek az egyesületnek az egyik érdekes területe, hogy a szakemberek mind versenyjogi, mind szellemi tulajdonról jönnek, ezekbe a különböző szabályokat és a gyakorlatot vessük össze, és nézzük meg, hogy milyen fejlődési lehetőségek vannak. Egy nagyon érdekes webináriumot tartottunk, amiben volt magyar előadás is, ami arról szólt, hogy fogyasztóvédelem, ami szintén ugye azért nyilvánvalóan a tisztességes verseny körébe esik, melyik ország hogyan szabályozza, és milyen gyakorlat alakult ki abba, hogy nyilvánvalóan az elmúlt években infláció volt mindenhol Magyarországon is, a termékek egyre kisebbek lettek. Ez most fogyasztó megtévesztés, nem megtévesztés, azáltal Magyarországon tudjuk, hogy erre egyébként beszélgetés alapján kiderült, hogy egy nagyon komoly haladó szabályozás volt, hogy hogyan kell erről tájékoztatni a fogyasztókat. Ezekben segít lényegében minket, meg egymást segítjük, hogy megnézzük, hogy melyik országban bizonyos problémákra, legyen ez versenyjogi, fogyasztóvédelmi jellegű kérdések, milyen válaszokat adnak. Tehát ez egy szakmai együttműködés.
Mert hogy a versenyjog, ugye a gazdasági jog egy ága, amely a gazdasági verseny védelmével, illetve a fogyasztók,
fogyasztók
megkárosításának megakadályozásával ugye kapcsolatos szabályokat tartalmaz. Ezt nemzetközileg is össze kell hangolni?
Magát a szabályozás az természetesen nem összehangolt, de természetesen van egy harmonizáció, és hogyha visszatérünk Magyarországhoz és a magyar versenyjognak a fejlődéséhez, nyilvánvaló, ami a rendszerváltás után a piacgazdaság kialakulásával hát indulhatott igazán meg. Az egyik fő mozgatórugója akkor is már az volt, hogy az Európai Unió, hát akkor még közösségekhez való csatlakozás jegyében a szabályainkat, ami a piacra vonatkoztak, harmonizálni kellett az európai szabályokkal. Erre nyilvánvalóan a társulási megállapodás alapján kötelezettségünk is volt, de hát ez egy jó felfogott érdekünk is volt, ami egy nagyon sikeres projekt volt, hiszen mire Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, addigra a versenyszabályok lényegében, hát nem is azonosak, de nem is kell, hogy azonosak legyenek, de harmonizáltak voltak, ami egyrészt előfeltétel volt, hogy csatlakozhassunk, kettő, ha belegondolunk, akkor egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, jogi és gazdasági kérdés az egész EU-ban, hogyha én üzletelek az Európai Unióba, akkor az nem lenne szerencsés, hogyha pont a piacra vonatkozó szabályoknál és a piaci versenyre vonatkozó szabályoknál nagyon nagy tarka-barka sokféleség lenne, mert akkor ahhoz nem tudnék lényegében, nem tudnám ugyanazokat a szerződéseket alkalmazni, ugyanazokat a üzleti struktúrákat, azokat a disztribúciós modelleket, hogy most egy kizárólagossági modellt használok. Tehát nagyon fontos az európai integrációnak egy nagyon fontos része az, hogy ezek a szabályok harmonizáltak, és lényegében a jogalkalmazás is valamilyen szinten. Ebben egyébként a hatóságuk is együttműködnek, hiszen van az egy hálózatuk nekik, az európai versenyhatóságoknak, ahol a gyakorlat szempontjából is együttműködnek, és hát lehet mondani, hogy ennek van egy leképződése, ha tetszik, akkor és az ön kérdésére vonatkozott, hogy igen, mi egyébként a másik oldalon, a piaci oldalon, az ügyfelek oldalán is természetesen megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, és mi is tanulunk egymástól, és próbáljuk a magunk módján egyébként akár a jogot fejleszteni is.
De a verseny csak egyre fokozódik, ugye, vállalatok között. Hogyan lehet ennek, ha kell, hatékonyan szabályok közé szorítani?
A versenynek nem az a célja, hogy a versenyt próbálja gátak közé szorítani, hanem alapvetően a tisztességtelen verseny, vagy pont a versenynek a hiányos esetén lép fel. Nyilván ez a hatóságoknak, főleg a hatóságoknak a feladata, amiben ugye Magyarországon élen jár a gazdasági versenyhivatal. Azt kell, hogy mondjam, a mi feladatunk nem a hatósági oldalé, hanem ha már az egyesületről beszélünk, ha már az ügyvédirodáról beszélünk, ugye több mint 30 éve én is versenyjoggal foglalkozom. A mi feladatunk az, hogy segítsük a cégeket abban, hogy ezeknek a szabályoknak meg tudjanak felelni, lehetőleg ne kerüljenek bele olyan szituációkban, aminek adott esetben a következménye nagyon súlyos bírságok lehetnek. Segítsük őket egyrésztről a szerződéseik megkötésénél ebben, segítsük őket a megfelelési programaik kialakításánál, hogy olyan belső rendszereket hozzanak létre, ahol fennakadnak adott esetben azok a jellegű praktikák, amik aztán mondjuk akár egy kartellező magatartást eredményezhetnek, vagy akár egy erős, úgynevezett egy erőfölényes szakszó versenyokban, erőfölényes helyzetből fakadó visszhez vezethetnek. Tehát ez a mi feladatunk, tehát ez egy nagyon komplex dolog, hogy egyrészt nyilván a hatóság ott van, és nagyon helyesen felügyeli a verseny folyamatokat, meg a fogyasztókat érintőket, de nagyon fontos szerepe van, és ezért majd az egyesület elnökeként is azt kell mondanom, hogy azonnak a kollégáknak, akik nap mint nap segítik a cégeket, hogy ne kerüljenek adott esetben a versenyhivatal elé, és ne kerüljenek bele olyan problémákba, amik elkerülhetők lettek volna.
Hogy látja, milyen lehet a versenyjog jövője?
Hát egyrésztről vannak dolgok, amik sosem változnak, de ez nem csak a versenyjog területén van, tehát ha például azt nézzük, hogy persze, ha összevetjük, hogy hol van a verseny tudatosság, vagy a versenyjogi tudatosság mondjuk 30 évvel ezelőtt, és hol van most, akkor azt hiszem, hogy az egy komoly fejlődés már, amiben mind a versenyhivatalnak egyrészt a joga alkalmazása során, másrészt a versenykultúra fejlesztése során nagyon komoly érdemei vannak. Másrészt a mi egyesületünk is, amelyik ugye a GVH, az 91-ben intotta ugye a működését, az egyesületünk Magyarországon 93-ban, és nagyon sokszor kéz a kézbe segítjük azt, hogy ez a tudatosság növekedjen. Kérdésére válaszolva, az alapkérdések nem változnak, mert a szabályok sem változnak, a piacok változnak. Nyilvánvaló, képzeljünk el, mikor jelentették a versenyi problémákat mondjuk 30 évvel ezelőtt, milyen ügyeket látunk, és egyre inkább, ahogy a technológia fejlődik, ahogy a digitalizáció mindenhova eljut, nyilvánvalóan ez a fő irány a versenyjog tekintetében.
Változnak folyamatosan a külső körülmények is.
A külső körülmények is változnak, persze, azok is változnak, tehát ez kétségtelen, de én azt gondolom, hogy az változik leginkább, ahogy a cégek végzik a tevékenységeiket. Tehát egy kartell, mondok önnek egy példát, egy kartell az ma is kartell, 50 éve is kartell volt, csak 50 éve ezt úgy rajzolják le, hogy ilyen üzletemberek egy szobába, szivarral a szájukba egyezkednek arról, hogy mik legyenek az árak, vagy milyen titkos megállapodást hozzanak létre, hogy kijátsszák a versenyt. Most meg arról beszélünk, hogy hogyan fognak majd adott esetben egymással az algoritmusok, a mesterséges intelligencia révén adott esetben kommunikálni, és a versenyhatóság meg azon gondolkodnak, hogy ők hogyan tudták ugye évtizedekkel vagy évekkel ezelőtt lebuktatni azokat a karteleket, és hogyan lehet majd detektálni, és adott esetben törvény elé állítani majd az új, a digitális világban létrejövő karteleket. Ezt csak egy példaként mondtam el. Tehát maga az, hogy kartel, Az, hogy monopólium vagy erőfölény, ez nem változik. De az, hogy milyen piacon ez hogy alakul ki, és milyen problémát okoz, és az hogyan lehet megakadályozni adott esetben, hogy ez kialakuljon, vagy hogyan lehet azt adott esetben egy hatóság révén hát, törvény elé állítani és szankcionálni, ezek viszont nagyon-nagyon változnak az idővel. A versenyok tekintetében egy nagyon komoly élharcos volt a 90-es évektől. Tehát nekünk ugye a versenyjogi törvényünk, a versenytörvényünk az az egyik első szabály volt, amit a rendszerváltás után meghoztak. Már készen volt, egyébként csak mondom, hogy készen volt a rendszerváltás előtt, de politikai okokból a szabadon megválasztott parlament hozta meg, és ennek eredményeképpen nálunk nagyon gyorsan, már ugye 91-re felállt a versenyhivatal, és elindult.
Hegymegi Barakonyi Zoltán ügyvédet, a Baker McKenzie ügyvédi iroda budapesti versenyjogi irodájának partnerét, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnökét, a Nemzetközi Versenyjogi Liga vezetőjét hallották. Több 100 000 forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépen legalább 3 órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett, vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással Dániát kivéve az egész Európai Unióban rá lehet kényszeríteni. Az ilyen esetekben érvényes szabályokról Horváth Bendegúz közjegyző helyettessel beszélgettem. Éppen 2 utazási szezon között vagyunk, de előbb-utóbb eljön a nagy téli meg a nagy nyári szezon, és a telefonnál itt van Horváth Bendegúz budapesti közjegyző helyettes. Amikor utazunk, akkor majdnem mindenkivel előfordult már, hogy valamilyen eltűnt, a podgyász eltűnt, a gépe késett, és akkor ilyenkor szaladunk a Fűszfahegyen lakó Varjú Varga Pálhoz is, hogy mit csináljunk. Van valamilyen bejáratott módszer arra, hogy hozzájussunk ahhoz, ami a miénk?
Igen, erre a lehetőség adott, és az uniós jogszabályok biztosítanak különböző kompenzációs kereteket. Járattörlés több órás, esetleges több napos késések esetén, problémás utasfelvételnél vagy elveszett podgyásznál akár több 100 000 forintos kártérítés is járhat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ugyan az Európai Unióban a jogszabályok védik az utasok biztonságát és jogait, ha ezek a előbb említett szolgáltatások nem megfelelőek, azonban nagyon sokszor a légitársaságok különböző indokokkal megpróbálnak kibújni a felelősség alól, ha nem sikerül megegyezni a légitársasággal adott esetben egy panasz eljárás keretében, vagy egy fogyasztóvédelmi eljárás keretében, akkor a közjegyzői hatáskörbe utalt európai fizetési meghagyásos eljárás az egy hatékony módja lehet a követelések érvényesítésének.
Amikor belekerülünk egy ilyen helyzetbe, akkor rendkívül idegesek tudunk lenni, kapkodunk, dühösek vagyunk, mert elúszott valamink, vagy az utazásunk, a nyaralás, vagy a podgyászunk. Mi az, amire hideg fejjel gondolni kell? Milyen dokumentumot, milyen igazolást, mit őrizzünk meg, és mit vigyünk majd, ha úgy döntünk, hogy közjegyzőhöz megyünk?
Ugye első lépésben én azt javasolnám, hogy a kártérítési igényt az célszerű mindenképpen először a légitársasággal rendezni. Nem ritka az, hogy egyes cégek megpróbálják elkerülni a fizetést, nem válaszolnak az ügyfelek panaszára, saját hibájukat valami fajta rendkívüli körülménynek kívánják feltüntetni, vagy egyszerűen arra hivatkoznak, hogy az utas nem közvetlenül tőlük, hanem adott esetben egy közvetítő oldalon keresztül vásárolta a jegyét. Ugyancsak probléma lehet az igényérvényesítés során, hogy a kártalanítás az tulajdonképpen nincs időkorláthoz kötve, így jogos panasz esetén is hónapok telhetnek el, egészen addig, amíg a légitársaság fizet. Ugye itt az eljárás keretében, a közjegyzői hatáskörbe utalt európai fizetési meghagyásos eljárás keretében van arra lehetőség, hogy egy egyszerű formanyomtatvány kitöltésével megindulhasson ez az eljárás, ami nagyon fontos, hogy ennek az eljárásnak az alapjául nem szükséges semmifajta bizonyítékot beterjeszteni a közjegyzőhöz. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy amennyiben ez az úgynevezett európai fizetési meghagyás egy európai székhelyű légitársaság szemben kibocsátásra kerül a közjegyző közreműködésével, és ha erre a kibocsátott fizetési meghagyásra ellentmond az Európai Székhelyű Légitársaság, akkor az eljárás tulajdonképpen automatikusan megszűnik, és perbíróság elé kerül, bírói hatáskörbe lesz onnantól kezdve utalva. Tehát fontos az, hogy a bíróság előtt tudjuk prezentálni a követelésünk jogosságát. Ilyenkor a bírósági eljárás keretében kell prezentálnunk azokat a dokumentumokat, amelyek megalapítják a mi követelésünknek a jogosságát. Ami nagyon fontos továbbá az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében, hogy ha a repülőgép üzemeltetője vitatja a tartozást, vagyis ellentmondással él, akkor ugye főszabály szerint perré alakulhat az eljárás, de egyébként az eljárás további menete az múlhat az utas döntésén is, és az utas adott esetben aképpen is rendelkezhet, hogy a légitársaság ellentmondása esetén ejti az ügyet, és kéri ennek az ügynek a megszüntetését. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy a dokumentumokat, azokat őrizzük meg, és adott esetben, hogyha a légitársaság, az Európai Székhelyű Légitársaság ellentmondással érne, akkor ezeket tudjuk prezentálni egy bizonyítási eljárás keretében, a polgári peres eljárás keretében eljáró bíróság előtt.
Több kérdés is felmerül. Egy magyar utazó esetén melyik ország perbírósága lesz az eljáró bíróság? A légitársaság székhelye szerinti, az utazási iroda székhelye szerinti? Egy idő után elveszünk ezekben a székhelyekben.
Igen, itt ami nagyon fontos, és akkor itt ezt a disztinkciót szükséges is megtenni, hogy abban az esetben, hogyha magyar utas eljárás szeretne indítani egy magyar, egy belföldi székhelyű légitársasággal szemben, akkor ez az eljárás, ez már nem az európai fizetési meghagyásos eljárásnak a mesdjén fog mozogni, hanem ez lesz az úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás. Tehát, hogyha az úgynevezett jogosult, aki jelen esetben az utas, eljárást kíván indítani a kötelezett belföldi székhelyű társasággal szemben, akkor az a fizetési meghagyásos eljárás keretében rendezhető. Ezzel szemben, ahogyan azt említettem, ha az eljáró, a kötelezettként eljáró európai székhelyű légitársaság Magyarország tagállamától eltérő országban bír székhelyen, Európán belül, az Európai Unió tagállamát érintően, akkor ilyen esetben már az európai fizetési meghagyásos eljárás lesz a lefolytatandó. És ugye itt adódik a kérdés, hogy pontosan akkor egy ilyen perri alakulás esetében melyik lesz az a bíróság, aki eljár, és eljárni fog. Ugye itt elsősorban az lesz a releváns, hogy a székhely az pontosan hol található Magyarországon.
Magyarországon belül hol található a székhely? Tehát elképzelhető, hogy egy olyan légitársasággal kerülünk szembe, amelynek Magyarországon van beegyezve az székhelye? Az ugye egy magyar légitársaság, de az összes európainak nem valószínű, hogy itt van székhelye. Fiók telepe, telephelye, ilyen amolyan lehet. Azt akarom elkerülni, hogy az derüljön ki, hogy nekem el kell utazni.
Mondjuk
Luxemburgba pereskedni, mert hát arra az Isten pénze nem elég.
Hogyha például mondjuk egy külföldi jogosult, egy külföldi igényérvényesítő, egy magyarországi székhelyű céggel, egy légitársasággal szemben kívánna eljárást lefolytatni, akkor ebben az esetben, ha a magyarországi székhelyű légitársaság ellentmondással élne és perré alakulna az eljárás, akkor ilyenkor a belföldi bíróság a székhely alapján illetékességgel bíró perbíróság lesz az, aki le fogja folytatni a peres eljárást. Ugye abban az esetben, hogyha viszont magyar személy kívánna eljárást kezdeményezni egy külföldi légitársasággal szemben, akkor ilyenkor a úgynevezett belföldi nem természetes személy, tehát az utas felperes által indított perben az illetékességet a felperesnek, tehát ebben az esetben a felperesnek a lakóhelye fogja megalapítani, hogyha a Magyarországon a magyar állampolgárságú jogosult nem bírna Magyarországon lakóhelyen, viszont hogyha rendelkezik tartózkodási helyen, akkor a bíróságnak az illetékességét ez a tény is megállapíthatja. Magyarán ebből az következik, hogy amennyiben a magyar utas valamilyen európai fizetési meghagyásos eljárást indítana meg egy külföldi székhelyű légitársasággal szemben, és ez a külföldi székhelyű légitársaság vitatná a magyarországi lakóhelyen rendelkező utasnak a követelését, akkor ilyenkor a magyarországi bíróság fogja lefolytatni egy per keretében ezt a polgári peres eljárást, ami az európai fizetési meghagyásos eljárást követi.
Horváth Bendegúz közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést Horváth Bendegúzzal. A közjegyzőhelyettes az Inforádiónak adott interjúban kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban a járattörlések, késések és podgyászkárok kompenzálásáért indított eljárások meg sokszorozódtak. A légitársaságok csak az ügyek 17%-ában éltek ellentmondással. Mi a tapasztalatuk, amikor egy társaság, egy légitársaság vagy bármilyen más szolgáltató megkapja az európai fizetési meghagyást és abból látja, hogy most már nagyjából szemmagasságban van az ügyfél, mert nem egy magánember dolgozik az ügyön, hanem egy jogász, egy közjegyző, akkor hajlandóbbak fizetni, vagy automatikusan általában ellenmondanak, vagy figyelmen kívül hagyják. Szóval mi a gyakorlat?
A gyakorlat az, hogy az elmúlt időszakban, most itt leginkább a 2023-as évet tudom még statisztikai szempontok mentén alapul venni, ezek az eljárások megsokszorozódtak. Az előző évhez képest, tehát a 22-es tárgyévhez képest 2023-ban 50%-kal több ilyen eljárást kezdeményeztek magyarországi közjegyzők előtt az ügyfelek, és a statisztika azt mutatja, hogy ezekben az ügyekben mindösszesen az esetek 17%-ában éltek az ellentmondással a légitársaságok. Tehát ebből az következik, hogy az esetek javarészében a követelés, az európai fizetési meghagyás útján érvényesített követelés, az végrehajtásra kerül, végrehajthatóvá nyilvánítja a közjegyző az európai fizetési meghagyás abban az esetben, hogyha annak átvételétől számítottan nem tesz semmifajta ellentmondást a kötelezett légitársaság cég. A követelés az ugye végrehajtás útjára kerül, és a végrehajtást ebben az esetben a magyarországi székhelyen rendelkező céggel szemben a közjegyző rendeli el. Így adott esetben néhány héten belül is pénzhez juthat a pórujárt utas. A 17% esetében pedig ugye folytatódik az eljárás a bíróság előtt. Egyébként a tapasztalat a mi gyakorlatunk során leginkább az, hogy a légitársaságok ellentmondással élnek az utóbbi időszakokban, ez tapasztalható, és az eljárás az a továbbiakban magyarországi illetőségű perbíróság előtt folytatódik. Amennyiben ilyen bírósági eljárás nem következik be, tehát nem él ellentmondással a kötelezett, akkor gyakorta szokott az előfordulni, hogy elrendeljük a végrehajtást, ám a végrehajtási ügyszakban igen gyakori az, hogy a utas és a kötelezett légitársaság valamilyen fajta egyességet köt, és akkor ez a leggyakrabban azt szokta jelenteni, hogy a utasnak a igényét valamilyen formában kompenzálja már egy végrehajtási eljárás keretében a légitársaság, de ugye itt már egy jóval magasabb összegű tételről van szó, ahhoz képest, mint amit egyébként az uniós jogszabályok kvázi automatizmusként előírnának kompenzációként az utasok részére, hiszen ilyenkor már a társaságnak meg kell fizetnie az utas számára a végrehajtás elrendelésével, illetőleg a közjegyzői eljárással összefüggésben felmerült valamennyi költséget is. Úgyhogy ilyen tekintetben ez egy magasabb költségvonzattal járó eljárás lehet, de a tapasztalat az, hogy az európai fizetési meghagyás kibocsátása leggyakrabban valami fajta ösztönző tényező szokott lenni a követelés kompenzálása érdekében.
Finoman szólva sem egységes az európai országok jogrendszere, meg a jogi hivatásrendek rendszere sem. Gördülékenyen megy az európai fizetési meghagyásos eljárásnak a végrehajtási szakasza? Tehát lehet tudni, hogy mondjuk Franciaországban ki fogja végrehajtani, lehet, hogy ott nincs is önálló bírósági végrehajtó. Szóval milyen szervezethez jut?
Itt az eljárási szabályok, ami általunk leginkább értelemszerűen akkor ismertek, hogyha a végrehajtás elrendelése az Magyarországon történik meg. Hogyha a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján kellene elrendelnünk a végrehajtást, akkor értelemszerűen az idevágó magyarországi jogszabályok lesznek az alkalmazandók általunk. Azonban, hogyha a végrehajtásra más tagállamban kerülne sor, akkor a végrehajtást az adott tagállam joga szerint az erre illetékes hatóság rendeli el. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha magyarországi székhellyel bír mondjuk a légitársaság, és ugye itt Magyarországon közjegyző járt el abban az ügyben, amelyikben európai fizetési meghagyás kibocsátására került sor, akkor a közjegyző elrendelheti ezt a végrehajtást a társasággal szemben. Azonban, hogyha a követelést egy másik tagállamban kellene valamilyen formában végrehajtani az európai fizetési meghagyás alapján, és a végrehajtatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján, akkor ebben az esetben az odakinti tagállam joga szerint erre illetékes hatóság fog eljárni. Ugye itt nem beszéltünk egységes szabályozásról, mégpedig azért nem, mert ahány tagállam annyi fajta végrehajtási szabályrendszer írja elő a ide vonatkozó szabályokat. Ami viszont nagyon fontos, hogy amennyiben, ha a közjegyző bocsátotta ki. Tehát az viszont nagyon fontos, hogy mivel a közjegyző kibocsátotta előzetesen és végrehajtatóvá is nyilvánította az európai fizetési meghagyást, ennek úgynevezett elismertetése véget nem szükséges semmifajta közbenső eljárás lefolytatni más tagállam hatósága előtt. Ezek a dokumentumok közvetlenül végrehajtható dokumentumok, amelyek a közjegyző által kiállított formátumban közvetlenül előterjeszthetők az adott tagállam joga szerint a végrehajtás elrendelésére illetékes hatósághoz.
Milyen összegűek lehetnek a kompenzációk? Ugye a kérdés úgy talán még értelmesebb, hogy mihez képest milyen összegűek lehetnek? Az elveszett csomag vélt értékéhez képest? Az elmaradt nyaralás elképzelhetetlenül magas előszereteti értékéhez képest? Szóval már az érték meghatározásánál is bajban lehetünk.
Igen, itt a legegyszerűbb érték meghatározást venném most alapul, amikor valami fajta járatkésésről beszélünk. Ilyenkor a kompenzációnak az összege attól függ, hogy mekkora volt a késésnek a tényleges időtartama, illetőleg a járat útvonalának a hossza. Ha több mint 3 órás késéssel érkezik meg az utas az úti céljába, akkor a távolságnak a függvényében beszélhetünk 250 eurós, 400 eurós vagy 600 eurós kompenzációról.
Előszereteti értéket sehogy se lehet érvényesíteni? Volt egy ígéretem Sharon Stone-tól, hogy együtt fogunk koktélozni, de késett a gépem, és ő addigra már hazament. Ez egy felbecsülhetetlen értékű lehetőség volt. Ezt nem lehet sehogy érvényesíteni?
Itt e tekintetben most kizárólag csak az Európai Uniónak az idevágó szabályai azok, amik itt rendezik ezt a kérdést. Nyilván értelemszerűen, hogyha valami fajta további kártérítési igény merült fel eznek a járatkéséssel összefüggésben, akkor az is érvényesíthető. Itt az előbb általam említett pénzösszegek kizárólag arra adnak egyfajta iránymutatást, hogy ilyen késések tehát legalább 3 órás késések időtartama esetében, illetőleg a járat útvonalának a függvényében melyek azok a tételek, amelyek érvényesíthetők, és amelyeknek a jogi megalapozottsága az biztosított az Európai Uniónak az idevágó Európai Uniós rendelet révén. De ezen kívül természetesen, hogyha a követeléssel összefüggésben további kártérítési igény merülne fel, akkor ennek az érvényesítésétől nincsen megfosztva az utas. Fontos, hogy minden ilyen kártérítési igényt, ami ezekkel a követelésekkel összefüggésben merült fel, azt tudni kell bizonyítani adott esetben egy bírósági eljárás keretében is.
Horváth Bende Gusz közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
37 májkrémet vizsgálta Supermenta programban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A teszten 13 terméknél állapítottak meg jelölési problémát, és emiatt a szakemberek 650 ezer forint élelmiszer ellenőrzési bírságot szabtak ki. Tájékoztatta az Inforádiót a Nébik élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója. Pleva Györgyel, Sipos Ildikó beszélt.
A legújabb tesztünkben a különböző májtartalmú húskészítményeket vettük vizsgálat alá. Ezt a termékkört a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza. Azt lehet tudni róla, hogy minden olyan terméknél, amelynek a megnevezésében májkrém szavakat vagy hasonló kifejezést használnak, meg kell felelnie az előírásoknak. A legfontosabb előírás az az, hogy legalább 25% májat kell tartalmaznia. Ha egy állatfajból készült, akkor az adott állatfaj nevét is fel kell tüntetni, különösen sertés, marha, borjú, csirke, pulyka, kacsa, liba, májasok szoktak előfordulni. Ilyen esetben a májtartalomnak legalább 70%-nak az adott állatfajból kell származnia. A teszt során 37 terméket vizsgáltunk meg, ezek szerepelnek legnagyobb mennyiségben a kereskedelmi egységek polcain. Összesen 21 sertésmájast, 16 csirkemájast, ezek közül 17 magyar és 20 külföldi előállítású termék volt. A kiszerelés az 48 és 400 gram között mozgott. A vizsgálat a szokásos menetrend szerint történt, tehát először laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk élelmiszerbiztonsági és minőségi paraméterekre. Itt többek között vizsgáltuk a kalcium tartalmat, ami ugye a gyengébb minőségi húsipari alapanyagokra utalhat, a fehérje tartalmat, glutaminsav tartalmat és a nehézfém tartalmat is ellenőriztük. Semmilyen kifogásolni dolgot nem találtunk a termékekben. A jelölési vizsgálaton azért általában elég sok kifogás szokott születni. Itt is viszonylag kevés hibával megúszták az előállítók, 13 termék nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak. A szokásos hibákat találtuk az összetevők feltüntetésénél, valamint a tápértékjelölésnél voltak a hibák. Például a zsírtartalom mértés jelölt értéke nem egyezett meg két terméknél. Érdekes mondom, az egyik terméknél az alsó tűrés határ alatt volt, míg a másik terméknél a felső tűrés határ fölött. A összetevők feltüntetésénél pedig nem tüntették fel például a kötelező állatfai feltüntetést egy sertésmájasnál, amely csak sertésmájt tartalmazott.
Kellett-e bírságot kiszabniuk, vagy esetleg visszahívni terméket?
Olyan súlyú hibát nem találtunk, ami miatt termék visszahívást kellett volna indítani. A 13 jelölési hiba miatt összesen 650 ezer forint bírságot szabtunk ki. A hibázó élelmiszervállalkozókkal szemben hatósági eljárás indult, és természetesen kötelezzük őket a hibák kijavítására.
Pleva Györgyöt, a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.